Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Úr legyen veletek és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, akik síremlékeket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek. Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük, azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége, prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk, némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől, egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templom épület között öltek meg. Igenis mondom nektek, felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj, nektek törvénytudók, lefoglaltátok a tudás kulcsát, magatok nem mentek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok. Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy fölháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajta kapják valami olyan kijelentésen, amellyel vádolhatják. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! A most hallott evangéliumi szakasz egy farizeus házában vendégség közben hangzott el. Az első részét elhagyta a liturgia, ahol az Úr Jézus három jajt mondott a farizeusokra. Ebben a részletben pedig a folytatást hallottuk, három jaj a törvénytudókra. Ennek ismeretében az ember a mai etikett és vendéglátási szokások szerint igen meghökken. Ilyen udvariatlan lett volna az Úr a vendéglátójával szemben. Még ha ez valamiféle munkaebéd lett volna, talán érthető és elfogadható lett volna ez az éles és kritikus hang. De itt nem erről van szó. Sőt, a korholó szavakat nem is előzte meg semmiféle vita. Csupán az történt, hogy az Úr nem követte a farizeusok evés előtti gondos tisztálkodását, kézmosását, amin ők megbotránkoztak. Nem szólnak, csak furcsán, értetlenkedve néznek az Úrra. Ezek után kezdte őket kemény szavakkal kioktatni. Valóban így történt ez a dolog. A felvetésünk jogosságát alátámasztja az is, hogy Szent Lukács leírásának párhuzamát megtaláljuk Szent Máté evangéliumában is. Ám ott az Úr Jézus működésének végén szerepelnek ezek a jajok, amikor már igen feszülté lett a helyzet Krisztus és a népvezetői között. A vezetőség már elhatározta, hogy az Úr Jézus vesztét okozzák. Éppen ezért nem volt semmi oka az Úrnak arra, hogy ne teljes nyíltsággal és kemény szavakkal beszéljen a bűneikről. Bár korábban sem rejtette véka alá véleményét, most már nem kellett tapintatosnak lennie azért, hogy ne akadályozhassák a működését. Jól tudta, hogy már igen közel van az ő órája. Ugyanez az ok nem áll fenn Szent Lukács leírásában. Itt még nem érthető és nem is logikus az Úrnak ez a keresetlen nyílt szavúsága, főként egy lakoma barátias körülményei között. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy Szent Lukács itt azt a szokásos írói eszközt használta, hogy egy lakoma keretébe foglalta a fontos tanítást. Ez nem annyit jelent, hogy nem is hívta meg őt egy farizeus, vagy nem is az Úr szájából hangzottak volna el a korholó szavak. Ez csupán egy írói, szerkesztői fogás. Összevonta a két dolgot, és így foglalta keretbe a fontos tanítást. Ebből tehát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy valójában az Úrnak a farizeusokról és írástudóktól elmondott véleménye nem egy ilyen lakomán hangzott el. Mindez természetesen nem csorbítja az evangélium és Szent Lukács evangélista hitelességét, inkább a szerkesztői munkájába enged be pillantást. Visszatérve a mi részletünkhöz, amik a Jajok második részletét adják elénk, az írástudók vétkességét leleplező szavakat, mintha itt az Úr a saját jövőjéről is beszélne. Mert sokan prófétának, vagy így is mondhatnánk, csak prófétának tartották őt. És úgy tűnik, hogy a vele való viselkedésük is pontosan olyan, ahogyan a korábbi prófétákkal bántak. A tanításukat, figyelmeztetéseiket semmibe vették, és a számukra kellemetlen személyüket pedig megölték. Már az Úr Jézus még életben van, de a farizeusok és az írástudók fenekedése már megkezdődött, és csak a megfelelő alkalomra lesnek. Szeretnék jogilag elfogadhatóvá, törvényesség látszatába csomagolni a gonosz, gyilkos tervüket. Megpróbálnak úgy ártani, hogy közben védelmezőnek, sőt, szinte jótevőnek lássák őket. Az egésznek az alapját pedig az adja meg, amit még a legelején állapított meg az Úr Jézus. A farizeusok és az írástudók Mózes tanító székében ülnek. Ez a jelképes kifejezés azt rejti, hogy olyan tekintélyt igyekeznek maguknak tulajdonítani, mintha Istennek éppen olyan választottai lennének, mint Mózes volt. A saját tanításokat pedig olyan fontosnak, életbe vágónak tartják, mint a Mózes által közvetített isteni üzeneteket. Pedig ők maguk nem egyebek, mint hatalomhoz és tekintélyhez jutott emberek. A tanításuk pedig emberi tanítás, hiszen nem mást magyaráznak, forgatnak ki eredeti jelentőségükből, mint amit Mózes adott át a népnek. Ezért idézi, róluk beszélve, más alkalommal az Úr Jézus Izajás próféta szavait. Hamisan tisztelnek engem, tanításuk csak emberi parancs. A saját javukra használják föl azt, amit a bölcsmondás állapít meg, a tudás hatalom. Tanultabbak másoknál, és ezzel tiszteletet vívnak ki. Ugyanakkor vissza is élnek ezzel a tisztelettel, isteni tekintéllyel tesznek kijelentéseket és megállapításokat. Nem úgy magyaráznak, hogy másoknak segítségére legyenek, és megmentsék őket, hanem kemény és kizáró, elutasító megállapításokat tesznek. Mintha az üdvösségbe csak rajtuk keresztül vezetne az út. Nem véletlen hát, hogy az Úr Jézust fölháborítja ez a viselkedés és tanítás, hiszen ő éppen azért jött, hogy megmentse és fölkarolja a szerencsétleneket, és orvosa legyen a bűnök által sebzetteknek. Ozeás jövendőlését teljesíti be, aki által így üzent Isten a választott népnek: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Az írástudókra mondott első jaj egy látszólag kegyeletes dolog miatt ítéli el őket. Séremlékeket építenek a hajdan megölt prófétáknak, és ez a próféták tiszteletét sugallja. Csak hogy az emléküket talán tisztelik, de a tanításukat továbbra sem fogadják meg. A maguk magyarázatát istenítik, de Isten üzenetét semmibe veszik. A próféták tisztelete csak külső látszat, amivel a maguk hamis vallásossággal igyekeznek elfedni, vagy jó színben feltüntetni. Ebből pedig egyenesen következik, hogy magának az Úr Jézusnak a küldetését sem fogadják el. Képtelenek ráismerni Isten küldöttjére, mert önmagukkal vannak eltelve, és a látásukat elvakítja a saját nagyszerűségüknek hamis csillogása. Hiába hozza föl előttük a Jónás szavára megtérő ninivejiek példáját, vagy a Salamon bölcsességére kíváncsi dél királynőjének a példáját, nem fogják föl, hogy Jónásnál és Salamonnál is nagyobb valaki van közöttük. Jeleket követelnek, hogy maguk dönthessék el, valóban Istentől jött küldöttnek tarthatják-e Jézus Krisztust. Az Úr Jézus következő kijelentése igen melbevágó. E nemzedéknek számot kell adnia minden prófita véréről. A számadás annyit jelent, hogy felelősek ők, a ma élők is a próféták haláláért. De hát hogyan lehetséges ez? A bűnt az ember csak a maga akaratából tudja elkövetni. Az ősei bűnei miatt hogyan lehetne akkor felelős? Úgy tűnik, mintha az Úr Jézus fölháborodása csorbítaná az igazságosságát, pedig erről szó sincs. Az egyik dolog, ami megmagyarázza ezt az állítást, az, ami majd elhangzik Pilátus udvarában, ahol az Úr keresztre feszítését követelik üvöltve. Pilátus a kezét mossa, hogy kifejezze ártatlanságát Jézus halálában, miközben a felbőszült tömeg ezt kiáltozza, vére rajtunk és fiainkon. Minden következményt vállalnak, csak hogy kereszten lássák Jézust. A másik dolog, ami érthetővé teszi az Úr vádló szavait, az, hogy a proféták mind ugyanannak az Istennek a küldöttei voltak. Nem mondható, hogy egymástól függetlenül, vagy egymásról nem is tudva működtek. Isten megismétli üzenetét, és ezt a megismételt üzenetet közvetítették az embereknek. Sőt, ezek jó részét még írásban is ráhagyták a népre. És ahogy egyre újabb és újabb proféták jöttek ugyanazzal az üzenettel, egyre nagyobb lett azok felelőssége, akik ezek után sem fogadták el a szavukat. Tudtok az elődjeikről is, éppen ez bizonyítja a síremlékek állítása, és mégsem fogadják el, mégsem teljesítik mindazt, amit tőlük hallottak. Éppen ezért, bár közvetlenül nem vétkesek a gyilkosságban, de a megáltalkodottsággal és a proféták szavának semmi bevétele által egy követ fújnak az őseikkel. Ahogyan gyarapodnak az Isten meggyilkolt küldötteinek síremlékei, éppen úgy növekedik a konok szembe szegülők vétke. Ezért hát az első proféták vére a gyilkosok fiain is szárad. A jelen nemzedéken joggal kérhető számon az elutasított üzenetek vádja. Az Úr Jézus legelborzasztóbb kijelentése pedig már szinte a fülükbe sem jut a fölháborodott vezetőknek. Pedig ez a legszörnyűbb. Magatok nem mentek be oda. Mármint az Isten országába. Ennek a szónak pedig azért kellett volna szíven ütni őket, mert saját maguk gúnyolták az Urat azért, hogy ő a bűnösök barátja. Ezzel elismerték, hogy az Úr Jézus ezeknek a bűnösöknek a megtérés és a megbocsátás lehetőségét hirdeti, míg ők nem ismernek bocsánatot, csak kizárást, távolságtartást, elkülönülést. Így tehát az Úr Jézus elvetésével éppen a megtérés és megbocsátás lehetőségétől fosztják meg saját magukat. Azért ítélteik meg az Urat, mert ő irgalmat hirdetett és gyakorolt a bűnösöknek minősített és a közösségből kizárt emberekkel. Így az irgalmat vetették el, tehát a maguk számára sem lehetett irgalom az Úrnál. Míg a lenézett és megvetett emberekkel igyekeztek elhitetni, hogy ők vannak Isten országának birtokában, mert náluk van a tudás, pontosan azt a kulcsot, az irgalmat hajították el, ami az ország kapuját kinyitotta volna előttük. Az irgalmazó Isten nevében hirdették az irgalmasságról, hogy az gyöngeség. Így éppen a maguk vélt erőssége lett az igazi gyöngeségük. Erről mondta az Úr Jézus, sokan mondják majd azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben jövendöltünk. Én akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, takarodjatok tőlem, ti gonosztevők. Mit is tanítanak a mi számunkra a mai evangélium szavai? Nem vagyunk írástudók, de biztos, hogy farizeusok sem vagyunk. Amikor másokat megítélünk különféle botlásokért vagy szokásokért, nem a magunk jóságát próbáljuk bizonygatni? Tudnunk kell, semmiféle rosszból soha nem fakadhat jó. Amen.
Ima 9. Imádkozzunk együtt a koronavírus járvány megállításáért.